Ez itt az Igenek és Nemek, Kenyeres András beszélgetős podcastje. Egy műsor, ahol a felszín alá tekintünk, megkeressük az emberi történetek mögötti igeneket és nemeket. Tarts velünk! A mai vendégünk...
Zalai Dávid a vendégem, sporttudományok doktora. Első ember szerintem a sporttudományok doktorák közül, akivel én valahol találkoztam, de lehet, hogy nem, tehát lehet, hogy mások is vannak, most nem akartam neveket dobálni, amúgy tudatosan. Megmondom őszintén, hogy egy idejre leírogattunk egymásnak, hogy találkozunk, beszélgessünk, és jó magam is a sportban is tevékenykedem, főleg a vízilabda válogatott mellett lévő tevékenykedésemet, mint mentáltrénerséget ismerhetik többen, de épp mondtam, hogy ebbe az épületbe tartom pont a sportmentáltréning képzésemet is, és én a sportnak egy olyan részét, amit biztos be fogom hozni, ami nem biztos a fő téma vonulat lesz a mainak, de miért hozom ezt be? Látok dolgokat itthon, látok, hallok vissza dolgokat itthon, hogyan mennek a sportban az utánpótlás nevelés, sok sportban, futballban is, ami talán a központi témánk lesz a mai nap, és hát mondom azt, hogy látok jót is, de nem véletlenül kezdem ezzel, viszont látok olyat is, ami nem feltétlenül mutatja azt, hogy az élvonalban vagyunk. Tehát ez lesz igazából kicsit a központi témája a mai napnak, hogy hogyan lehet, ez is hol van a sport utánpótlás nevelés, képzés, edzőképzés a mai szint, vagyis a mai 21. században, 2020-ban Magyarországon, és hová tud ez eljutni? Mi a te véleményed? Nagyon immediates ez a kérdéssel, nagyon belekérdezek a közepébe, de aztán kibondogatjuk. Tehát te hogy látod, és aztán kicsit utána nézzünk azt, hogy mik az alapok, mit láthatunk külföldön, mi van Angliában, Németország, nem tudom, Horvátország. Szóval mi a te első véleményed ezzel kapcsolatban?
És hova juthat el, vagy mi mondjuk az utánpótlás nevelésnek a célja?
Hát ez is hol vagyunk.
Vagy hogy hol vagyunk. Fejlődési pályán. Szerintem az egyértelmű, és aki a sportban dolgozik, és ezt meg tudja erősíteni, aki meg nem a sportban dolgozik, és erről más gondol, az azt gondolom, hogy sok esetben csak a kirakatot látja, ami nem feltétlenül adja vissza teljes egészében azt, ami mondjuk a színfalak mögött zajlik. De az, hogy fejlődési pályán vagyunk, ugye sok mindent takarhat. Azt gondolom, hogy nagyjából ott vagyunk, ahova teszi is magát szűkebb értelemben a labdarúgó utánpótlás nevelés, valahol a középmezőnyben. Sok mindentől függ, hogy ennek a középmezőnynek az elejére, vagy éppen a közepére tesszük magunkat. Azt gondolom, hogy az utóbbi időben nagyon sok fejlődés ment végbe, szükséges fejlődés ahhoz, hogy a középmezőnyben maradjunk. Itt nyugodtan megemlíthetjük akár az infrastruktúrális fejlesztéseket, amik, hogyha megnézzük a nyugat-európai példákat, ma már elengedhetetlenek ahhoz, hogy a nyugat-európai mintáknak megfelelő adott esetben akár sporttudományilag megalapozott edzésmódszertanok mentén tudjuk a játékosokat fejleszteni, mert ma már enélkül a középmezőnyben sem lehetnénk, vagy nem lehet senki más sem. Tehát olyan fokú teljesítményfejlődés ment végbe számos sportágban, ami alól a labdarúgás sem kivétel, hogy utánpótlás kortól kezdődő, sporttudományilag megalapozott utánpótlás nevelés nélkül nem lehet ma már nemzetközi szintű játékosokat nevelni és fejleszteni. De azt gondolom, hogy minden országnak egyébként nem csak a középmezőnyben, hanem nyilván az élbolyban is folyamatosan azt kell feltételezni, és azt a célt kell szem előtt tartani, hogy nem vagyunk elég jók és jobbak akarunk lenni.
Ez a tetejnek is szerintem igaza. Tehát ez akár Angliában és Franciaországban is elmondhatnak, hogy mindig akarunk jobbak lenni.
Mert ugye szokták volt mondani, hogy egy valami állandó, és az a változás. És ha már a változás elkerültetlen, akkor meg nekünk mindent meg kell érte tenni, hogy a változás fejlődéssel járjon együtt. Tehát a mostani középmezőny lehet, hogy két év múlva már a sor vége.
Így van.
És a mostani élmezőny, mint ahogy számos esetben láttuk ezt már korábban, sokszor 5-6-8 éven belül változás történik a világ élvonalába is. Van, hogy rövidebb idő alatt. Mert a világ megújul, a módszerek megújulnak, a sporttudomány fejlődik, a digitális innováció egyre inkább teret nyer, és nemrég többször elmondtam, hogy ma már a digitális technológiák, az objektivitás már nem versenyelőny, hanem versenyben maradás csak. Uh-huh. Tehát aki ezeket nem használja, az lemarad, aki meg használja, az versenyben marad, de nem jut előnyhöz, mert ma már a világ élvonala, a világ élvonalában ezt mindenki használja, többnyire rendkívül széleskörűen, nem csak a játékosok felkészítésében, hanem a klub működési struktúrájában is, már az akadémiai szinten.
Kicsit mondál valami példát a hallgatóknak, hogy ez mit jelent ez a digitális használat, tehát nem a zsebében van egy mobiltelefon, tehát nyilván nem minden indulunk el, nem biztos, hogy tudja mindenki, hogy ez mit jelent, ugye?
Ez lehet akár egyébként mobiltelefon is, több helyen van, hogy ma már ugye az utánpótláskorú játékosoknál, gyerekeknél is okostelefon van.
Persze.
És több helyen alkalmazzák azt, hogy egy nagyon egyszerű példa, reggel fölkelnek, és egy ilyen alvás értékelés van, hogy egy adott esetben egy 1-től 10-ig terjedő skálán a játékosok ébredés után megadhatják azt a pontszámot, amivel ők értékelik a saját alvásuk minőségét. Ez bekerül egy ilyen applikációba, és az edző látja, hogy a adott esetben, maradjunk a labdarúgásnál, 25 játékosból 15 játékos 4-es pontszámra értékelte az aznapi alvását, és ez egy már korán reggel adott esetben az erőnléti edzőnek vagy az edzőnek egy visszajelzés, hogy a játékosok milyen állapotban lehetnek majd a délutáni edzés.
Ez már is közben kezd vonnom. Az ördögöt képviselem olykor ebben, mert kell képviselnem. Tehát az azt jelenti, mert ismerik sportolókat, hogyha úgy gondolja, hogy erre négyest ír, akkor négyest ír, ha gondolja, tízest ír, ha tízest ír. Most az okokat nem mondom, hogy miért, de ugye meghekkelhető a rendszer, ha jól értem, ilyen szempontból.
Ez egy szubjektív vélemény nyilvánítás az ő saját alvás minőségéről. Én ezzel külföldön találkoztam először, és ugye ennek megvan az a kettőssége, hogy itt egy szubjektív véleményt próbálok objektivizálni. Igen, ebben nem feltétlenül a négyes pontszáma a mérvadó, hanem a gyerek egyéni saját véleménye, az ő kimerültségi állapot. Tehát ugye a sporttudomány az eleve egy interdisziplináris terület, ami ugye azt jelenti, hogy természettudomány, társadalomtudomány egyaránt van,
így van
jelen. Tehát itt a pedagógia, pszichológia is ugye egy mentális állapotot, egy megküzdési stratégiát, egy pszichés felkészültséget próbál objektivizálni, és talán ez az alvás minőség is lehet egy olyan, hogy én ma úgy érzem, hogy fáradt vagyok, átlag alatti teljesítményre vagyok képes, mondjuk az átlag lehet egy ilyen tízes skálán az ötös, vagy a középérték.
Még jósolja is a teljesítményét?
Nem feltétlenül jósolja, ez egy nagyon egyszerű példával próbáltam meg ezt szemléltetni, hogy például lehet ilyenre is alkalmazni a mobil eszközöket, ahogy említetted.
Igen, az egy értékes, személyes értékelések.
Vagy a digitális.
De azért nyilván vannak ennél összetettebb rendszerek is, tehát még hogyha tehát nagyon sok szempontból szét lehet szedni egy ilyen dolgot. Eleve az, hogy 18 év alatti ember önreflexióra milyen szinten képes. Annak a visszajelzés a fáradtság, hogy a sporton kívül is lehet, mert a tanulás egyik erősen leterheli a gyerekeket. Tehát manapság, hogyha megnézzük, hogy mennyi szabad idejük van, ez elég ijesztő tud lenni sok szempontból. Egyeseknél ez van, az van, tehát nagyon szór ez a dolog. Mi van esetleg összetettebb olyan dolog, ami, hát hogy mondjam, az élvonalhoz való közeledés szempontjából, a digitalizáció szempontjából mondjuk példaértékű tud lenni, amit lehet használni?
Hát az egyik talán legismertebb, és ma már 2020-ban szinte minden labdarúgó akadémián itthon is megtalálható, ugye ezek azok a GPS rendszerek, amelyek valós időben real-time rögzítik a játékosok teljesítmény paramétereit, futómennyiség, gyorsulások, lassulások, a különböző sebesség zónákban megtett futótávolságok, energia mennyiség, tehát ezek olyan összetettebb rendszerek, amelyek egyénileg elemzik a játékosok teljesítményét, de csapat átlagok megállapítására is képesek, és ezeknek a rendszereknek a használatával tendenciákat tudunk.
Összehasonlíthatjuk is egyébként, ha ugyanazt használják, mint a horvátok, akkor megnézhetjük egy edzésen, mennyit futottak, milyen gyorsan, hogyan gyorsultak fel, tehát ilyen adatokat képzeljek el, hogy összehasonlítható?
Igen, akár nemzetközi értékekkel is, de játékosokat önmagukhoz képest is tudunk hasonlítani, korosztályokat tudunk egymással összevetni, pozíciókat tudunk egymással összevetni, illetve nyilván a játékos korábbi értékeit tudjuk figyelni, hogy egy-egy játékos önmagához képest hétfőről péntekre, vagy adott esetben éves távlatokban bizonyos paraméterek mentén, hogy fejlődött, vagy maradt el.
Egy halom adatról beszélgetünk össze. És egyébként arra is vannak eredmények is, folyamatosan nyilván ilyen digitális adatfelhasználás szempontjából sportban teljesen laikusként kérdezem, csak érdeklődöm, hogy arra vannak adatok, hogy a sebesség, a gyorsulás, lassulás bizonyos posztok tekintetében a sportban egyenesen korrelál azzal, hogy milyen a teljesítménye. Tehát, hogyha megnézném Messinek, Ronaldónak a számait, akkor az lennének a csűdék, vagy nem tudom, a Bayern München játékosai, vagy azért ez egy rész, ami hozzájárul ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy ha ezen dolgozol, gyorsabb leszel Lacika, akkor az neked jó lesz.
Igen. Azt gondolom, hogy ezek a számok, ezek a paraméterek az alapot teremtik meg ahhoz, hogy valaki enélkül biztosan nem fog tudni nemzetközi szintre eljutni. De aztán, hogy ott kiből lesz Messi meg Ronaldo, ezek azt gondolom, hogy nem mérhetőek és soha nem is lesznek mérhetőek. Ez az X-faktor, ami egész egyszerűen nem modellezhető le, nem is pontosan ezen szempont miatt nincsenek évente előkerülő Messik és Ronaldok.
Hát nyilván, ugye most rossz példa, olyan szempontból jó példa, hogy ők magas szinten vannak, olyan szempontból rossz példa, hogy nagyon kevesen vannak ebbe az elit top 10-be, 20-ba. De mondjuk az összes Serie A, Premier League, Bundesliga-t megnézzük, az sok száz, sok ezer sportolóról beszélgetünk, akik nem Messik, Ronaldók, de teljesítményüket tekintve nemzetközi legfelsőbb szintet jelentik. És ezekhez akkor ezek támpontot adhatnak.
Abszolút, abszolút, igen.
Mert ugye azért azt nem szeretném egy sportolónak sem azt az üzenetet gyújtani, hogy nem kőkemény melóval és munkával lehet Ronaldó is többek között az X-faktorán, vagy a plusz tehetségén túl, tehát ebbe valami hihetetlen munka és alázat van benne.
És lemondás. És lemondás, ami nyilván mondjuk az alapfeltétele az alázatnak, ez több évtizedes kőkemény munka, edzés, felkészülés, mentálisan és fizikailag egyaránt. Tehát az a nyomás, amit ma a sportolóknak el kell viselni, ahhoz rendkívüli motiváció, akaraterő, kitartás, a vereségek feldolgozása és elviselése, a siker és a győzelem
azt is el kell dolgozni.
Feldolgozása, hogy az ember ezt helyén tudja kezelni, és adott esetben egy-egy kitűzött cél elérése után új célokat, új motivációt találjunk, mert az, hogy valaki egy évtizeden át a legmagasabb szinten van, amikor már megnyert mindent, és még mindig van motivációja, és még mindig van belső energiája, akaratereje fölkelni, és adott esetben még emelni az edzés teljesítményén. Azt gondolom, hogy ez belső motiváció és mentális kondíció, ugye van fizikai kondíció, és nagyon szeretem, hogy az angolban ez a mentális kondíció, ez ugyanúgy egy kondicionális képességfejlesztést jelent, ami ugyanolyan fontos, mint a fizikai kondíció fejlesztése.
Nyitott kapukat döngetsz ebből a szempontból. Az, hogy milyen mérhetetlen űrt látok, azt távcsővel sem tudnám neked elmondani itthon, semmilyen szempontból, de az is lehet, hogy az én mintavételem hihetetlenül haszontalan és gyenge, de nem hinném. Megmondom őszintén, én magam sem véletlenül írtam meg a könyvet, mert azt mondtam, ne pofázzand is, hanem tedd le valamit az asztalra, ahol kevesebb a latin szó, és több az érthető hétköznapi nyelven felfogható mentális tanács, mert ezek nagyon fontos dolgok, de még vissza fogunk erre térni, még kicsit a te területedre eveznék vissza.
Tehát
ezen elindultunk, azt mondtad, vannak akadémiák, akik ezeket használják, ezeket a módszert, mondjuk a GPS-t, bizonyos futballakadémiák. Az edzői, ugye ezek eszközök. Az eszköz magában semmit nem ér, anélkül, hogy ezt egy ember értelmezni tudja, az adatokat feldolgozni tudnánk. Tehát az edzői képzés mondjuk ma, ez képes együtt járni? Ugye ez folyamatos képesítés, az edző sem olyan valószínűleg, hogy 25 éve megcsinálta a bizonyos licenc vizsgát, és akkor finito, nem tanul tovább, hanem is egy olyan, amit a jó pap holtig tanul, jó edző is valószínűleg holtig tanul. Ott is lehet, tehát ők is megkapják ezeket a oktatásokat ezekhez, hogy melyik adat mit jelent, hogy ezt hogyan tudjátok használni. Ez nem feltétlenül itt a piros gomb, itt a zöld gomb rendszerek ezek, hanem ennél kicsit talán összetettebbek.
Hogyne. Ami nagyon fontos, hogy ma már egy 25 fős csapat mellett kis túlzással majdnem ugyanennyi szakembernek kell állni. Tehát majdnem egy játékosra egy edző jut. Uh-huh. Szakterülettől függetlenül. És ma már ez a 10-15, akár 20 fős stáb is felnőtt csapatoknál olyan szakterületű specialistákból áll, akiknek mindegyikük egy-egy speciális területtel foglalkozik. A vezetőedző esetében minden esetben azt gondolom, hogy tisztába kell lenni általános érvényű irányelvekkel, hogyha egy szakterületű specialista tájékoztatást ad neki összefoglaló nyelven, akkor ő el tudja hova helyezni az adott információkat, és összegezni tudja a hallottakat.
Tehát de, kell dietetikusnak lennie, de értenie kell, mit beszél hozzá mondjuk a dietetikus.
Igen. De az nagyon fontos, hogy ma már az edzői oktatási anyagoknak, képzéseknek tartalmaznia kell olyan szakterületű ismereteket, amit most te is említettél, dietetika, sporttudomány, erőnlét, rehabilitáció, pszichológiai ismeretek, hogy tudja használni és felismerje azt, hogy szükség van ezekre a szakterületekre, szükség van nekem a saját csapatomban, edzői stábomban azokra a szakemberekre, akiknek a birtokában van ezen szakterület részletes ismeretanyaga, tudása. Ő a legjobb ezen a szakterületen. Én szeretném, hogyha ő az én stábom, csapatom tagja lenne, és ellátna engem azokkal az információkkal, amiket ő akár a GPS-en keresztül, akár egyéni dietetikai foglalkozásokon keresztül, vagy mentális, pszichés, pedagógiai beszélgetéseken keresztül kinyer a játékosokból, és ez mind az én munkám, a mi munkánk, a klub, az akadémia, a játékosok munkáját segíti és támogatja. De nagyon fontos az, hogy az edző együttműködjön, kollaboráljon, támaszkodjon ezekre
szakemberekre igazából.
A szakemberekre.
És tudja értelmezni.
És tudja értelmezni.
Egyébként többé-kevésbé a vízabda vágatott pont így van. Nincsenek egy emberre egy edző, de azért van megfelelő méretű stáb, tehát ott ismerem, és azért a futballpályán is láttam, hogy nem ketten szolgálnak feltétlenül körülöttük. Olyan csapatokról beszélgetünk, nyilván azért itt jelentős különbségek vannak egyes futballcsapatok, vagy akár az akadémiák között. Ez mindenhol természetesen előfordul. Tehát akkor képzésben is benne van.
Abszolút. De ugye mindemellett, hogy benne van egy edzői képzésben, mindemellett vannak szakterületi képzések, ahol csak és kizárólag az adott szakterületre jellemző, de részletekbe menő szakspecifikus képzések vannak, ahol mondjuk sporttudományi területen GPS elemzések, de mondjuk ez megtalálható az erőnléti képzésnél is, milyen különböző felmérési protokollok, korosztályspecifikus felmérési protokollok, pozíciós-specifikus felmérési protokollok, ezek tartoznak mondjuk egy sporttudományi részben. Az edzői részben nyilván szerepelnek olyanok taktikai, technikai képzésfejlesztés, ami mondjuk a sporttudományi területen nem található meg. Tehát ma már azt gondolom, hogy a 21. században olyan komplex egy csapat, egy csapat szűkebb értelemben egy játékos felkészítése, hogy itt már nem csak egy edző van, és akkor nem csak egy labdarúgó edzés van, hanem itt a játékosoknak számos szempont mentén kell felkészülni, fejlődni, mert más képzés mentén nem érhető el a nemzetközi elit.
Nemzetközi elit. Ha jól tudom, te jártál itt-ott a nemzetközi elit csapatai, nem tudom, házatáján, fogalmazunk így.
Volt szerencsém. Volt szerencsém.
Amit szerintem ez tényleg, hát nyilván a szerencsén túl, ez egy nagyon jó dolog, lehetőség is. Egy-két példát mondanál, hogy merre voltál, és megosztál velem azokat, amelyik rendékszel az első érzeteket, hogy mi az, ami úgy szembeötlő volt számodra, hogy igen, ide jó lenne érni, hogy ilyek meg lennének, és elsősorban nem arra vagyok kíváncsi, amelyeket, ha fölmegyek az eBay-re, idézőjelben, akkor ezt most megveszem. Ha van pénzem, akkor ezt felépítem. Mert a megvehető, megvásárolható dolgok az egy. De azon túli dolgokról is beszélgetünk bőven, nyilván tudás, hozzá, stb. Egy-két példa, és hogy ott mi az, ami úgy szembetől, kicsit mi is tanuljunk ebből.
A teljesség igénye nélkül volt szerencsém, Törökország, Horvátország, Németország, Hollandia, Anglia különböző csapatait, klubjait, szervezeteihez betekintést nyerni. De ami a legnagyobb hatással volt rám, az egyértelműen az Angliában töltött 4,5-5 hónap. Uh-huh. Itt a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatását élvezve sikerült kint lennem, és közel 15 elit akadémiánál sikerült betekintést nyernem, többek között a Manchester City, a Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, Everton, tehát tényleg a legszűkebb elit. És ami még a mai napig nekem egy nagyon, hogy is mondjam, nagyon nagy élmény, és azt gondolom életem egyik legnagyobb tapasztalata, és talán a legnagyobb változás, az a személyemet illető változást előidéző tapasztalata volt, hogy én oda úgy mentem ki, hogy a saját szakterületemhez kapcsolódó területeket szeretném még jobban megismerni, felülvizsgálni, és nagyon gyorsan rájöttem, vagy észrevettem saját magamon azt, hogy már nem is a sporttudományi részlegek működését, az ottani felméréseket, eszközöket, módszereket nézem, vagy elemzem, illetve írom ki magamnak, jegyzetelem, hanem egy olyan menedzsment szemlélet kezdett el rajtam uralkodni, uh-huh. mert rájöttem, hogy szinte ugyanazok a felmérések vannak itt is, ugyanazokat a gépeket vásárolják meg, amiket számos más helyen, de ami a különbség, hogy egész egyszerűen egy rendszer szemléletben működik az egész, uh-huh. és amit azóta én is mindig vallok és hirdetek, hogy az adatok felhasználásának a valós értéke az nem maga az adat, hanem az adat felhasználása, az ok-okozati következtetések megtalálása, illetve az adatokban rejlő látens értékeknek a felkutatása. Tehát, és ez egy akkora élmény volt nekem saját magamat illetően, és annyira eluralkodott rajtam, hogy bármennyire jól is próbálok én meg csinálni egy területet, vagy bármennyire is megpróbálom azt, hogy ez a terület nagyon jól működjön, ez a tipikus esete annak, hogy egyik terület sem tud jól működni, hogyha az egész mögött nincs egy olyan struktúra, stratégia, rendszer szemlélet, ami a különböző területek együttműködéséből fakadó, teljes szervezetre érvényes előrehaladást segíti.
Tehát mindenki, minden egyes láncszem, ha nevezhetünk. Pontosan. Az ugyanazért a célért dolgozik, egy érthetjük a szemlélet, az ugye a szemléletmódot ugye említetted ki, egy, és ez miben más mondjuk itthon vagy, amit máshol láttál. Tehát próbálom az élményt, mint ahogy mondtad, és ugye nyilván ezt hallják, az emberek nem látják, de néztél a végtelen tájba, és gondolkodtál, és visszajön az érzés. Tehát ez hogyan veszi az észre az ember? Hogy a Kéti néni is úgy adja ki a szertár kulcsát, hogy azt ő ugyanúgy komolyan veszi, a Hotspurnek nyerni kell a hétvégén. Tehát valami ilyesmi élmények. Hol érzi az ember a különbséget?
Ami nekem a leginkább szembetűnő volt, hogy a heti rendszerességű meetingek, vagy ilyen összértekezletek, ahol a különböző szakterületeknek a vezetői találkoztak, és minden egyes héten megosztották egymással a saját szakterületükre vonatkozó észrevételeket, csapat és egyéni szinten egyaránt, és egyúttal mindenki útra bocsátotta egymást az ellátott információkkal.
Tudásmegosztással.
Igen.
Tehát nem silókba dolgozunk,
igen,
különböző korcsoportok, stb., hanem ez együtt.
Igen, igen. És talán ez az, amiben nekünk a leginkább kéne fejlődni, hogy szerintem nagyon sok jó dolog van. Eszméletlen sok jó dolog van, de lokálisan, elszigetelten, félünk megosztani, mert talán azt gondoljuk, hogyha megosztjuk a tudást, akkor az kikerül a mi birtokunkból, holott közös kell, hogy a cél legyen, mert a te tudásod, meg az én tudásom, az kevesebb, mint a mi tudásunk.
Hát az egy meg egy, az nem is, hogy kettő, az kettő egész valamennyi, mert ugye amíg arról nem is beszélt ilyen szempontból, hogy mi van, összetesszük ezeket, és együtt gondolkodunk, ugye, mert az mindig többet tudsz behozni. Azért mosolyogtam itt nagyon, mert amikor elindult a mentáltréner képzésem, a sportmentáltréner képzésemet, olyan kérdések jöttek, hogy hülye vagy, András, hát magadnak gyártod idézőjelbe a későbbi versenytársakat. Hát azért nyilván megnézzük, hogy hányan sportolok Magyarországon, annyira nem aggódok évente 50 ember, kikerül a piacra, sőt, én örülök, de én nagyon így látom ezt a dolgot, amiről te beszéltél, hogy ilyen nincs. Tehát ha valaki szeret valamit csinálni, és akarja, csinálja, tegyük, együtt tegyük. De ez a silóban való gondolkodás, ez nagyon érdekes aspektus ilyen szempontból, hogy miért nem osztjuk meg, miért nem úgy állunk hozzá. Nem fogom most megválaszolni ezt a kérdést.
Egyedül azt gondolom, hogy senki nem lehet annyira sikeres, mint társakkal.
Ráadásul csapatsportról beszélünk a futball esetében.
Igen. De nem, azt gondolom, hogy ez a sport felett, vagy a sport mellett is, bármilyen más iparágban. Tehát, hogy egyedül nem lehetsz annyira sikeres, mint másokkal együttműködve, támogatókkal, követőkkel, csapattagokkal, kollégákkal, társakkal. Ugye szokták volt mondani, hogy az ötlet ötletet generál, az ötlet gerjeszti az elképzeléseket, a tudás, a tapasztalat. Nekem más tapasztalatom van, neked más tapasztalatod van, de ha megosztjuk ezt egymással, akkor mind a ketten tanulhatunk a másik tapasztalatából, tudásából. Van egy ilyen nagyon egyszerű példa, nemrég olvastam egy könyvbe, hogyha neked van egy almám, és nekem van egy almám, és ezt kicseréljük, akkor neked lesz ugyanúgy egy almád, és nekem is marad egy almám. De ha neked van egy tudásod, egy gondolatod, és nekem van, és azt kicseréljük, neked már kettő lesz, és nekem is kettő lesz, mert egész egyszerűen a tudás, a tapasztalat, az egy olyan csere folyamat, ami, ahogy te is az előbb említetted, többszörösen érvényesül.
Ráadásul, hogyha már gyümölcseknél vagyunk tovább, és itt egy narancs a középen, és neked is kell, nekem is kell, és úgy megbeszéljük, hogy lehet, hogy neked a narancs hé kell, nekem pedig egy juice, akkor nem fogunk rajta összeveszni.
Igen,
ez is érdemes. Ez nagyon-nagyon érdekes. És mondjuk ez a téma, ami ugye ilyen hatással volt rád angoloknál, de máshol is láttad ezt a fajta rendszer szemléletet, ezt a fajta együttevést. Ez mégis hogyan változtatható meg itthon, ha nem az, hogy generációváltás majd megoldja meg főhozzáállással, és mondjuk 20 év múlva ez. Ha úgy oktatjuk, úgy állunk hozzá következetesen, tehát lehet 50-60 éves edzőket úgy változtatni meg mondjuk generációkat, hogy eddig így csináltuk, jó volt az úr is, ugye, azért én létezik ez a hozzáállás, és akkor mostantól majd, hát én szeretnék tanulni, és az én kis státuszkómat megváltoztatni, amikor olyan jól járok ide 20 éve edzeni, hát ne csináld már, Dávid, komolyan, jössz itt ezekkel az ötletekkel, semmi baj nem volt, megkaptam a fizumot, a csapat is egész jól ment előre, most meg jönnek ilyen ötletek, és megzavarják a nyugodt világomat. Tehát hogyan lehet ezen változtatni? Van neked erre képzése, hogy látsz arra példát, hogy esetleg hogyan csinálták ezt mások, nem feltétlenül Magyarországon, mert lehet mondjuk horvátok esete is esetleg jó tud lenni, hogy nem voltak ők mindig ezüstérmesek futball világbajnoksága mondjuk.
Igen, nagyon jó a kérdés, nehéz is a megválaszolása. Az biztos, hogy szerintem minden sportágban, de az egész világon, talán az elmúlt 20-25 évben majdhogy nem nagyobb fejlődés ment végbe, mint az azt megelőző 50-60-70 évben. Tehát ez azt kell, hogy mondassa, hogy talán a fiatalabb generációk alkalmazása segítheti az idősebb generáció munkáját, mert egész egyszerűen ez a generáció követte le, nőtt fel abban az innovációban, amit mondjuk az elmúlt 10-20 év eredményezett, akár amiről korábban beszélgettünk a digitális innováció területén.
Hát bizonyám, de valaki azt mondja, hogy engem ezek a kütyük nem érdekelnek, 40 éves a pályán voltam, és köszi, jól vagyok, hát annak talán nehéz lesz a jövője.
De azt gondolom, hogy az idősebb generáció tudása sem nélkülözhető, és az a tapasztalat, amiknek ők a birtokában vannak, nem szerezhető meg a fiatalabb generáció számára digitális technológiákon keresztül. Tehát azt gondolom, hogy a különböző generációknak igenis együtt kell működni, támaszkodni kell egymásra, használni kell az évek során felgyűlemlett tapasztalatot a fiatalabb generációknak az idősebb generációkon keresztül vagy mellett. De az idősebb generációnak is fel kell ismerni, hogy ma már nem lehetünk sikeresek a fiatalabb generáció naprakész tudása nélkül. És azt gondolom, hogy annak a felismerése, hogy önmagunk számára bevalljuk, hogy nem tudunk mi sem mindent, szükségünk van a másikra ahhoz, hogy eljussunk oda, ami mondjuk remélhetőleg mindkettőnk célja, a generációs különbségektől függetlenül. Segítsük egymást, osszuk meg a tudást, támaszkodjunk egymásra, működjünk együtt, és azok a nemzetek, akik így járnak el, vagy így jártak el korábban, együtt működtek egy közös célért, és felismerték azt, hogy a közös cél eléréséhez szükség van a különböző részterületek, a különböző szerepkörben dolgozó szakemberek munkájára, hatékonyságára, azok jártak el sikerrel. Tehát a közös cél, a közös vízió egész egyszerűen egyesítette akár sportágakon belül az embereket. Ez párosult minden esetben egy alázatos munkavégzéssel. És egészen, ami még nagyon fontos, hogy kitartónak kell lenni, tehát az utánpótlás nevelésben pláne nem, de máshol sincs siker egyik napról a másikra. Tehát sokszor azt veszem észre, hogy jól működő dolgokat sem viszünk végig hosszú távon, mert türelmetlenek vagyunk.
Egy év alatt kéne az eredmény, ugye?
Mert türelmetlenek vagyunk, mert nyilván holnap akarok én is meggazdagodni, holnap akarok új kocsit, új lakást, új házat, vagy már ma, de valahogy azt gondolom, hogy ha igazán őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor sokkal nagyobb siker, és érzésben is teljesen más, hogyha a hosszú távon befektetett munkával nyerjük el azt a sikert, amit remélünk, és így nem csak a győzelmet tudjuk ünnepelni, hanem azt az utat is, amin végigmentünk ahhoz, hogy azt elérjük.
Hát instant siker ilyen szempontból szinte biztos, hogy nincs. Érdekes elem, közben eszembe jutott, hogy utánpótlás nevelésre mondjuk, hogyha beszélünk, az egy fontos faktor. hozzáadó, támogató faktor jobb esetben, ez a szülői faktor. Tehát vajon a szülői faktor azért hogyan jelenik meg, és erre nem tudom, ráláttál-e máshol, a mindennapi gyors sikerre van szükségünk, vagy éppen, mert ugye ők azok, akik hozzák viszik a gyereket, ma másképp járunk sporton, hozzáteszem. Tehát én sem vagyok már 100 éves, de 40 elmúltam, de én teniszeztem versenysport tekintetében, de az úgy nézett, hogy elmentem teniszezni. Engem nem hoztak, vittek autóval, tehát ez a fajta pátyolgatás kultúrája és félelem a veszélyektől, ez jellemzően csak Magyarország, jellemzően világ tendencia. A szülők szempontjából mi az, amit esetleg látsz, hogy ezzel nem annyira foglalkoztál ez a területtel, hogy ők, az ő elvárásaik mennyire találkoznak a sport nemzetközi szinti kihívásaival? Még egy jó kérdés.
Igen. És nem csak jó kérdés, erre is nehéz válaszolni egyébként. Azt gondolom, hogy mint sok más kérdés, ez is összetett. Tehát másképp lehet a szülők szerepét megítélni mondjuk egy fővárosban, mint mondjuk vidéki agglomerációkban. Ugye a fővárosban számos sportklub érhető el, számos sportolási forma a szülőknek, a gyerekeknek. Vidéken talán szűkösebbek vagy korlátozottabbak a lehetőségek. A távolságok is másképp jelennek meg, mint Pesten. Azt gondolom, hogy a mobilitási, a szülők és a gyerek sport, lakhely és a mobilitás hármasából szerintem ebben a kérdésben sokkal fontosabb azt vizsgálni, hogy a szülő, hogy mennyire a gyerek jár sportolni, vagy mennyire a szülő erőlteti a sportolást a gyerekre, amivel mondjuk talán a saját gyerekkorát akarja újraélni, vagy mondjuk adott esetben a saját be nem teljesedett sportolói karrierjét akarja a gyerekén keresztül megvalósítani és ráerőltetni, vagy mennyire várják mondjuk adott esetben a szülők, hogy majd a gyerek sportsikerei fogják a családot kiemelni abból a környezetből, ahol ők vannak. Ez a teher mondjuk adott esetben hogy nehezedhet egy gyerekre, vagy mennyire a szülő célja a sportolással a gyerek egészséges életmódjának a megalapozása. Tehát rengeteg...
Mutatja, hogy milyen komplex ez a kérdés.
Ez nagyon komplex. És a másik, hogy sportolt-e a szülő, nem sportolt-e, mert ha nem sportolt, és a gyereknek ez a vágya, akkor a szülő mennyire tartja vissza, vagy korlátozza, hogy a gyerek kiteljesedhessen. Azt gondolom, hogy ezért nagyon fontos, hogy minél többen sportoljunk, mert hogyha nem is válik belőlünk sportoló, de gyerekként sportoltunk, egészséges életet éltünk, akkor nagy valószínűséggel mi is el fogjuk vinni sportolni a saját gyerekünket. És ugye ennek van egy ilyen össztársadalmi kérdésköre is, hogy nem is tehát magának az utánpótlás nevelésnek nem feltétlenül kiemelt célja az élsportoló képzés, hanem egész egyszerűen ennek az össztársadalmi értéke, hogy egy egészséges nemzetet neveljünk, amelynek lesz egy egészséges énképe, öntudata, akár a táplálkozásban, akár a testmozgásban. Ez feltételezi, hogy egészségesebben élünk, jobb a munkavégzésünk, szeretjük a sportot, kijárunk olyan sportkulturális rendezvényekre, ahol kötődünk egy-egy csapathoz, tudunk nekik szurkolni, ezt megismertetjük a gyerekeinkkel, a következő generációkkal. Úgyhogy azt gondolom, hogy ennek egy nagyon széles és mély aspektusa van, de nagyon-nagyon fontos azt gondolom a szülői felelősség, a szülői példamutatás, a szülői minta abban, hogy szeretni kell mozogni, hogy szeretni kell sportolni, és ennek nem szabad elvárás mentén a gyerekre való nyomásgyakorlással megvalósulni.
Hát igen, én azért mondom, hogy én úgy látom, hogy ha nem felnőtt sportokról beszélgetünk, a szülők sem lóghatnak a levegőben, és nyilván nem ők járnak edzésre, de nagyon erős, jó támogató bázist nyújthatnak, mint hogy egy nagyon erős gátló bázisként is szerepelhetnek, amelyre mondjuk egy edzőnek, vagy egy klubnak, hát valamennyi ráhatása lehet, de leginkább a vaj mi kevés tudunk mondani, mert nyilván vele él együtt a gyerek, természetesen egy családról van szó, tehát valahol egy picit társadalmi lenyomat is. Tehát azt szoktam mindig mondani, hogy hogyan küzdünk, hogyan sportolunk, hogyan állunk az ellenfélhez, hogyan állunk a magunk fejlődéséhez, az is mutatja, hogy kicsit hogy vagyunk mi a világgal. Jelenleg. Nem tudom, ezt osztod-e, vagy nem feltétlenül.
Abszolút, abszolút. Tehát igen, ahogy, igen, ez egy nagyon egy ilyen, hogy is mondjam, egy tulajdonképpen ez egy éppen aktuális, naprakész festménye, vagy lenyomata annak, hogy hol állunk mi most 2020-ban. Nem is feltétlenül mi magyarok, hanem úgy a világ.
Tehát nyilván, ugye, csúnya angol szóval snapshotot szokták mondani, hogy hirtelen ilyen pillanatképet festünk, de gyönyörűen mutatja. Én nagyon szeretem ezt is nézni, mert alapvetően úgy tekintek a sportolókra, természetesen emberek. Tehát alapvetően emberek vagyunk. A sport az egy része, ami jellemz, egyik szerepünk, amiben éppen benne vagyunk. Valaki nyilván profi sporton, nagyobb részét tölti ki, de hát a szabadidő sport, ami azért kevesebben olimpiai bajnokok, mint sportolók, tehát egyértelműen, tehát ez benne van. Mi az, és most egy nehéz kérdéseket dobtam, akkor most jön a még nehezebb front, fokozzuk a dolgokat.
Epekedve várom.
Mi lenne az, ha te most egy ilyen varázsló pálcával rendelkezni? Oké, tehát, és tényleg ez azért mondom varázslót, mert ezt nem tudjuk megcsinálni rövid időn belül, de ezt a változtatást, látva remek jó példákat, Európa szerte, ugye miről beszélgetünk, főleg, de a foci szempontjából fő terület azért mégiscsak Európa, és még Dél-Amerikát lehet behozni, amin változtathatnál egy ilyen az a varázspálcával, és azzal kezdenéd, vagy azokkal a drogokkal, és az biztos, hogy meggyorsítaná, könnyebbé tenni a folyamatot. Tehát mi lenne ez? És ugye infrastruktúrára utaltál, azt mondtad, hogy több területen esetleg már elindultak a dolgok, de melyik lenne az, amin most változtathatnál, akkor az lenne az, amin megváltoztatnál, és az nagyon megolajozhatná mondjuk a futballban a sikereinket, a teljesítményünket a közeljövőben.
Nem könnyíted meg a dolgom. De évek óta van a fejemben valami, amit nagyon szívesen megvalósítanék, és ahogy már a beszélgetés korábbi szakaszában is talán tettem rá említést, azt gondolom, hogy nagyon sok jó dolog működik az ország különböző területein, különböző szakemberek, klubok érintettek által. Ami szerintem egy óriási fejlődést eredményezhetne, és hiányolom, egy olyan platformnak a megteremtése, vagy egy olyan környezet, ahol egész egyszerűen ezeknek az embereknek, akik egy iparágon belül, egy sportágban dolgoznak, a rendszeres találkozója. Hogy egész egyszerűen, én azt gondolom, hogy nagyon keveset kommunikálunk egymással, nagyon keveset beszélgetünk, és amiről beszélgettünk mi is előbb, hogy osztjuk meg egymás tapasztalatait, mert mindenki csak az adott munkakörnyezetben dolgozik, és beszélget, meg működik együtt a saját kis mikrokörnyezetében, klubon belül. De azt gondolom, hogy a sportág egészét érintő változáshoz elengedhetetlen az, hogy mondjuk adott esetben egy szövetség által megteremtett konferencia, vagy havi szinten megjelenő meetingek mentén egész egyszerűen találkozzanak a különböző klubok szereplői, találkozzanak a labdarúgás vezetői, és adott esetben ez témaspecifikus, vagy éppen aktuális témák mentén megoldásokra keresse a választ, fejlesztési javaslatokat fogalmazzon meg. Tehát azt gondolom, hogy kevésbé lehet hatékony, ha én megmondom mindenkinek, hogy mi a tuti.
Uh-huh. Szeretjük általában, ugye?
Ha én megmondom azt, hogy én, vagy mondjuk én és két társam azt gondoljuk, hogy mindenkinek ezt kell csinálni. Én hiszek abban, hogy ha nekem van egy elképzelésem, akkor magam köré gyűjtöm azokat az embereket, akik az én elképzelésemet, tehát én azt szeretném, hogy az én elképzelésemet ezeknek az embereknek a munkájával szeretném megvalósítani, akkor én magam köré gyűjtöm őket, elmondom, hogy mi az elképzelésem, megkérdezem őket, hogy erről mit gondolnak, van esetleg valakinek más ötlete, és együtt hozzunk egy olyan döntést, amit nem csak én, hanem ők is magukénak éreznek. Mert igazán én is akkor várhatom el, hogy ők a legmagasabb fokon próbálják megvalósítani azt, amit én szeretnék, vagy az én ötletemet, mert ha én megmondom nekik, hogy mit csináljanak, akkor ők kapnak egy utasítást, vagy elfogadom, vagy nem, jó, ezt kell csinálni, de egy közös konszenzus, egy közös gondolkodásból születő cél, azt gondolom, hogy teljesen más hozzáállást generál a benne szereplőktől, mivel egy kicsit én is úgy érzem, hogy ez az én ötletem is volt, ott van benne az én gondolatom, hallgattak rám, elfogadták, azzal sincs baj, ha megcáfolják, mert esetleg neki volt még egy ötlete, ami lehet, hogy az én ötletem által jutott neki eszébe. Tehát én az együttműködés erejét látom, ami mondjuk egy ilyen varázspálcával változtathatna nagyon sok mindenen, mert a tudás megvan, a tapasztalat szerintem szintén megvan, az infrastruktúra is ma már megvan. Ez az együttműködés, ez a tudásmegosztás az, ami szerintem nagyon nagyot lendíthetne, de azért, mert ma még hiányzik és nincs meg.
Hát ez nekem nagyon tetszik, ez meg ugye ez a fejlődési szemléletmód, ez a growth mindsetnek mondja, hol a másik az nem versenytárs, hanem az együtt tudunk fejlődni és tanulhatunk tőle. A másik lehet meg a rögzült szemléletmód, amely pont veszélyeztetve érzem a másik által magam. Én azt gondolom, hogy az első része a álmodnak, vagy a varázslásodnak, hogy esetleg egy konferencia hely létrejöhessen, az talán sokkal könnyebb megoldani fizikailag, mint azt, hogy az emberek, akik leülnek az asztal köré, nem mindenki megmondja a tutit, és nyitott legyen, és ez a szemléletlód ott legyen, ebbe érzem a varázspálca szükségletét, mert ez egy marha nehéz dolog. Ez egy nagyon nehéz dolog, hogy nyitottak legyünk arra, hogy hallgassuk meg egymást. Néha úgy érzem, mintha ennek a kultúrája még nem igazán lenne kialakulva. És nyitok egy gondolatot, de be is zárom egyben, mert nagyon messzire vezetne, és mással kell erről beszélgetni. Ennek valahol szerintem az óvoda és az általános iskola alsó csoportjaiban kéne elindulni, ahol a vita, a beszélgetés...
Ebben a műsorban a vendég is kérdezhet?
Hogyne? Természetesen.
Mert megmondom őszintén, én évek óta keresem a választ arra, hogy miért nem vagyunk nyitottak. Tehát én annyira ebben látnám a fejlődés kulcsát, annyira azt gondolom, hogy ez a hogy visszatartjuk, ami a miénk, mert igen, féltjük. Igen. Legyen szó tudásról, vagy eszközökről, tárgyakról, féltünk mindent. Megint egy egyszerű példa, amikor kint voltam Angliába, a példa, amit említettem, úgy mutattak meg nekem szakmai anyagokat, mondták, hogy lefénymásolják, fényképezzem le, amit akarok, hogy minthogyha neki kötelező lett volna.
Pedig nem.
És nem is rákérdeztem, hogy megmutatnátok nekem részleteket? Lehetne, hogy nem csak beszélgetünk?
Maguktól
hozták, Dávid, nézd meg nekünk, mink van, ha kell és szeretnéd, lefénymásoljuk neked, ha nem, akkor le is fényképezheted. A legapróbb részleteket, amin ők éveken keresztül dolgoztak, adták oda nekem fél óra, egy óra ismerettség után.
Mi a kérdés?
hogy ezt hogy lehet itthon elérni. Mert én is azt keresem, és én próbálom mindig ezt hirdetni, hogy, és ezt is vallom, hogy meg a minták is ezt mutatják, hogy ez elengedhetetlen, ugyanúgy, ahogy a stadion és a GPS.
Igen, pont, ezt kellek hozzá.
De valahogy ezen ezt sokkal nehezebben ismerjük be, hogy erre is szükség van, és hogy nehezebben nyilván sokkal könnyebb talán egy épületet felhúzni, mint önmagunkon változtatni. De a stadionok meg az infrastruktúra változása mellett nekünk is változni kell.
És ez a nehezebb. Ez a sokkal nehezebb. Én erre pont ezért kérdeztem, mert én azt látom, hogy a nevelésben van, és a nevelés a szülők. Tehát a szülők már felnőtt emberek. Tehát hogyha ő elfogadja azt, hogy lehet véleménye. Vekerdi professzor mondta nekem ezt a példát egyszer, hogy máshol is sokszor elmondta ezt a dolgot, hogy hazajött valaki Amerikából, diák, családdal, magyar család, és egy hét után már behívták az iskolába a srácot, hogy baj van a gyerekkel. Mi a baj a gyerekkel? De jó tanuló volt. És a válasz így hangzott a tanártól, vagy az igazgatót, nem tudom. Aranyos, jó képességű gyerek, minden, csak az a baj, hogy sokat kérdez. Túl sokat kérdez. És erre mondta Vekerdi, az a baj, hogy nálunk azok kérdeznek, akik tudják, és azon kell válaszolni, akiknek ugye kérdezniük kéne. Tehát nekünk ezt kéne az iskolába propagálni, lehet nem egyetérteni, lehet vitatkozni. A vitatkozás az nem egy csúnya szó. Az egy megismerésnek, hogy megismerd a másiknak a gondolatát, ami nem jobb vagy rosszabb, hanem csak másik. És ezt óvodában, általános iskola, még egyszer mondom, első négy osztály, tudjuk vinni, és ugyanígy a szülők is ezt támogatják ma nélkül, nem megy, ha otthon más hal, hát akkor talán egy 20-25 év múlva leszünk ezzel a területen, mert járhatsz te külföldön, járhatok én is. Ezek olyan dolgok lesznek, mint a sziget, ilyen dolgok. Tehát ilyen kis szigetek fognak működni, egy egész nemzet gondolkodását, vagy egy terület, vagy Kelet-Közép-Európa nem fog ez megváltoztatni, annál jobban bánt bennünket, mert látjuk azt, hogy én is szívesen közé teszem. Ez a podcast ingyen van mindenki számára, tessék beszélgetésünk. Aki akarja, meghallgatja, aki nem. Nem mi fogjuk megváltoztatni ezt most itt. Szerintem ezek marha fontos témák. Nem is baj, ha nincsenek meg válaszaink feltétlenül. A jó kérdések azok a legfontosabbak. Talán azt hiszem, Einstein mondta azt, hogy ha lenne egy órám a világ problémák megoldására, 55 percet jó kérdésen gondolkodnék, és 5 perc bőven elég lenne kiszámolni a megoldásnak. Igen, mi nem vagyunk nyilván Einsteinnek, de talán a jó kérdések feltevése is, ez valahogy ennek a műsornak is az a cél, hogy inkább elgondolkodtasson semmint kész receptet, és választ adjon mindenre, hogy tessék fogyasztani. Inkább gondolkodjunk, talán az sok mindenkinek hasznára válik. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást.
Ez volt az Igenek és Nemek. Ha tetszett a műsorunk, kövess bennünket az igenekesnemek.com, illetve a Facebook és az Instagram oldalunkon. Köszönjük, hogy velünk tartottál!